Tehát akkor a 9. fejezettel mennénk tovább, és arról beszéltünk, hogy a 8. fejezetnek a szerves része a 9. fejezet, és viszont is. A 8. fejezetben Dániel nem kap választ az ő kérdéseire, majd a 9. fejezetben jön meg ez a válasz. Nagyon érdekes, hogy a 2 fejezet között kronológiailag van-e időbeli eltérés, mit gondolnak? Más vélemény? Van, 13 év. 13 év. Az egyik Belsazár idejében játszódik maga a látomás, a mai, a 9. fejezetünk pedig Dáriusz királynak, aki Círusz régense volt, az ő idejében játszódik. Tehát 13 év telik el. Itt vagyunk Dáriusz királynál, és nemrégiben azt a megállapítást tettük, hogy a Biblia nem jegyzi fel egészen pontosan azt az imádságot, amit Dániel próféta mond, amikor a szatrapák összeesküsznek ellene. De ez a 9. fejezetben megtalálható, a fejezetnek a közepén megtalálható imádság nagy valószínűséggel hatott arra az imádságra, amiből később az oroszlánok vermének a büntetése lett. Lehet, hogy nagy részben ezt az imádságot mondja el Dániel, hiszen már ezek a gondolatok foglalkoztatják őt akkor, amikor jönnek az összeesküvők. Ez az utolsó imádság Dániel könyvében. A 7. és utolsónak mondható imádság. Én azért nem szeretnék ezzel külön foglalkozni. Ha a szívemre teszem a kezem, akkor azt mondanám, hogy egész estét ennek kellene betöltenie. Mert a világi irodalom egyik remeke Dánielnek ez az imádsága. Az a mélység, az a csodálatos ünnepélyesség, ami megszólal ebből az imádságból, az páratlan, párját ritkítja. Tényleg nem találunk ilyen mélyről felfakadó bánkódást a bűnösség, egy ember bűnössége miatt. Hát gondolom, hogy elolvasták már, de hogyha nem tették meg, akkor feltétlenül olvassák el Dánielnek az imádságát. Én az elejét és a végét szeretném most itt együtt elolvasni önökkel, hogy valamilyen formában belezökkenjünk a mondani valójába. Ezek Dáriusz király Ahasvérus fia uralkodásának első évében történtek. Dáriusz méd származású volt, és a káldeusok országának, vagyis Babilóniának a királya lett. Akkor én, Dániel, tanulmányoztam a könyvtekercseket, és észrevettem, hogy az örökkévaló szava szerint, amelyet ő Jeremiás prófétának mondott, Jeruzsálem romjai fölött 70 esztendőnek kell eltelni. Akkor elhatároztam, hogy az Úristenhez fordulok, keresem őt imádságban, könyörgésben, böjtöléssel, zsákruhával és hamuban. Tehát imádkoztam az örökkévaló Istenhez, és megvallottam bűneinket, így többes számban mondja. És ugrunk a 20. versre, amikor az imádságára, és ezt nagyon-nagyon fontos kihangsúlyoznunk, erre az őszinte alázatos imádságra, és megint ki kell mondanunk, hogy az imádság volt a kulcsa ennek a megértésnek. Nagyon érzékenyé vált Dániel arra, hogy megértse, hogy mit akar itt Isten mondani, és ezért imádságban hajlandó volt Isten elé állni és megalázni önmagát. És jön a válasz, így imádkoztam az örökkévaló Istenhez, megvoltam bűneimet, népem bűneit, és könyörögtem Istenhez szent hegyéért, azaz Jeruzsálemért. De még be sem fejeztem, amikor Gábriel, az a férfihoz hasonló angyal, akit az előző látomásban láttam 13 évvel ezelőtt, sebesen hozzám repült, és megérintett. Ez az esti áldozat idején történt. Hadd álljak meg egy nagyon picit itt. Miért mondja Dániel visszatérően azt, hogy a reggeli meg az esti áldozat? Nagyon fontos volt az izraeli áldozati rendszerben az állatoknak a megáldozása a bűnök rendezése miatt. Aki a bűnét nem rendezte, az bűnös volt Isten előtt, és bármikor Isten lesújthatott rá idézőjelbe téve. Ezért mindenki vihetett a bűnének megfelelő áldozatot, egy kis galambot, egy kis bárányt, ökröt, attól függően, hogy mekkora volt a vétke. De mi volt azokkal, akik elfeledkeztek erről? Az ő érdekükben égett az oltáron folyamatosan a tűz, és egy áldozatot reggel és este is feláldoztak azokért, akik nem bánnák meg a bűneiket. Azt mondja Dániel, az esti áldozat idején jött Gábriel hozzá, és beszélt vele. Ezt mondta neki. Dániel, azért jöttem, hogy bölcsességre tanítsalak, és segítsek neked megérteni ezeket a dolgokat. Amikor elkezdtél imádkozni és könyörögni, Isten már is válaszolt neked, és azért jöttem, hogy ezt elmondjam, mivel Isten számára nagyon kedves és értékes vagy. Értsd meg hát ezt a kijelentést, értsd meg a látomást. És ha valamikor kell egy kicsit kapaszkodnunk, akkor most lesz az is megfeszíteni az idegszálainkat. Hát, ha elcsípünk egy-egy ismerős kifejezést, gondolatot, szimbólumot abból, ami a magyarázatból most jön. Isten meghatározta néped és a szent város számára egy időszakot, amelynek hossza 77. 77. Nagyon érdekes ez a paralelizmus, ahogyan az első gondolatokat elolvastunk. Arról volt szó, hogy 70 évig tart a babiloni fogság, és most, mivel Dániel roppant módon érzékenyé vált erre a számra, mennyire finom és előrelátó az isteni bölcsesség. Mindent próbál kizárni, hogy a megértés el tudjon jutni az embernek az értelméig. Önök nagyon profik már. Most fölteszek egy kérdés, amire biztos gyorsan meg fogják mondani a választ. Amikor egy profétai magyarázatot hallunk, vagy proféciát hallunk, akkor egy nap mennyi időnek számít? Egy évnek számít. Akkor gyorsan szorozzunk. 77, az 70 évet jelent, vagy? 490 évet. 490 évről beszél az angyal. Nagyon jó. Ez az idő arra szolgál, hogy vége legyen a törvényszegésnek. Most jön a történet, hogy mi zajlik ebben a 490 évben. Tehát vége legyen a törvényszegésnek, lezárják a bűn forrását, kiegyenlítsék a bűnös tettek miatti adósságot, megérkezzen az örökké tartó igazságosság, igazolják a látomások és proféciák hitelességét, és felkenjék a szentek szentjét. Nagyon-nagyon sok dolog, ami egészen konkrétan a szakrális, izraeli szakrális rendszerhez tartozik hozzá, ezek mintegy beteljesednek. Valami, ami eddig csak utalásokban volt tetten érhető a zsidó liturgiában, az valósággá válik. Ez az ütőere a 9. fejezetnek. Mi ez? Olvasnám tovább. Tudd meg hát és értsd meg, hogy attól kezdve, hogy elhangzik az üzenet Jeruzsálem újjáépítésétől, 7-7 és 62 hét fog eltelni a felkent messiásig. Ketté veszi ezeket a heteket, illetve három felé veszi. Azt mondja 7-7, 62 hét, de ha a kettőt összeadjuk, akkor még mindig csak 69 van, és még egy hétről beszélünk, majd ezt vizuálisan is meg fogjuk nézni, hogy jobban rögzüljön. És folytatja tovább, újra fel fognak épülni a város utcái és a falai, de sok nehézség közepette. A felkentet 62 hét múlva meg fogják ölni, és nem marad semmije és senkije. A várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem hadserege, úgy lesz vége, mintha árvíz söpörné el. Folytonosan tart majd a háború egészen az időszak végéig. Ez a pusztulás véglegesen el van határozva. Megerősíti a szövetségeket sokakkal egy hétig. Ez az az egy hét, ami hiányzott pedig a 69-ből. Most kaptuk vissza az egy hetünket, és így teljessé vált a 490 év, vagy ez a 7 év. A hét felénél azonban megszünteti a véres és ételáldozatot, és a templom legmagasabb pontjára állít egy utálatos bálványt, amely szörnyű pusztítást visz végbe. Ez addig tart, amíg az elhatározott és bizonyos vég a pusztítóra nem szakad. A végén már nem nagyon tudjuk, hogy ki az, aki cselekszik. De szeretném majd ezt egészen konkrétan meghatározni. Erre a szívet tépő személyes és kollektív bűnbánatra, bűnvallásra, amelyet hallottunk itt Dánieltől, azt mondja Isten igéje, és ezt nagyon-nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogyha az ima meghallgatásnak a kérdésében szeretnénk a Bibliából keresni olyan részeket, hogy bepillanthassunk a mennybe, ahol landolnak az imádságok, hogy mit tesz Isten, akkor ez egy nagyon jó klasszikusa, ez a történet. Ez a néhány mondat, amit itt elmond Gábriel. Hogy volt Isten Dániel imájával? Azonnal meghallgatta, és azt olvastuk, hogy még imádkozott Dániel. Már ott volt az angyal mellette, és elküldte őt. Látnak a jobb oldalon egy jelzőlámpát, vagy villanyrendőrt, nem tudom, ki hogyan mondja, ország különböző területen egészen másként szokták mondani. Ezt azért helyeztem el most a kivetítésen, mert nagyon sokszor elfeledkezünk róla, hogy az imádság az ilyen, mint ez a jelzőlámpa. A jelzőlámpa fényei megmutatják azt, hogy Isten az imádságra hogyan válaszol. Nagyon sokszor hallottam már azt, és átéltem ezt a kísértést én magam is, hogy biztos nem hallotta Isten az imámat. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy Isten minden imát hall. És meg is válaszol, amennyiben az az imádság rendelkezik azokkal az ismérvekkel, amivel Dániel imádsága rendelkezett. Most nem mondom el, újból visszautaltam. Mit jelenthet a piros? Amikor én azt kérem Istentől, hogy Istenem, olyan nagy most ez a lottó ötös nyeremény, adjál nekem egy, mondd meg a számokat. Azt mondja Isten, én nem így dolgozom. Nézzük a sárgát. Mit jelenthet a sárga? Akik autót vezetnek, azok előnyben vannak. Várjál, vagy készülj fel. Mi azt jelenti, hogy meg fogom tenni, csak nem most. Amikor te bedobtad a 20 forintos, bocsánat, 200 forintos bedobtad az automatába. Jó? És végül van a zöld, ami azt jelenti, hogy igen, és Dánielnek az imádságára. Isten most egy zöldet adott. De gondoljunk csak vissza, hány év telt el? 13 év. Isten nem tudta akkor a választ megmondani Dánielnek? 13 évvel ezelőtt? Mi volt a baj? Az ember nem tudta ezt elviselni. Vagy nem volt elég nyitott rá? Amikor nyitottá vált a válaszra, az imádságra adott válaszra, akkor Isten a választ megadta neki. Krisztus előtt 538-ban indul a történet, ahogyan beszéltünk erről, hogy ebben a 13 esztendőben vajon mi történt Dániel lelkében ez a maradjon Isten üdvösséget munkáló titka. Hogy pontosan mi történt Dániel, nem tudjuk. Nincs leírva, hogy milyen kanosszát járt végig Dániel, de ez biztos, hogy amennyire érzékenyé vált a proféciának a megértésére. Így üzen a mai kor emberének, Dániel könyvének a lapjai és sorai, hogy valami hasonlóra van szükség akkor, hogyha meg akarom érteni a Bibliát. Pedig hányszor vagyunk úgy, hogy nem értjük, tegyük félre, vegyünk elő egy teológiai szakkönyvet, majd megmondják az okosok. Én ebben nem hiszek. Úgy gondolom, hogy mindenki, aki megtapasztalta már a ráeszmélést, azt az aha élményt a Bibliából, tudja, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy Isten dolgozni akar bennem a megértés ügyében. Ezért olvasom a Bibliát, nekem közvetlen összekötetésem lesz abban a pillanatban Istennel. Keresztények, mi tudjuk, hogy a Szentlélek által történik ez meg. Egy nagyon, nagyon rövid pillanatra utaljunk vissza a 8. fejezetben az utolsó gondolatra. Úgy köszöntünk el Dánieltől a 27. versnek az olvasása nyomán, hogy Dánielnek napokig feküdnie kellett. Hát olyan mélyen megérintette. Nem tudom, hogy mikor olvastuk a Bibliát úgy, hogy ez valami személyes üzenetet adott nekünk, és ez azt jelentette, hogy átrendezte egy kicsit a gond, kicsit nagyon átrendezte a gondolatainkat, és pszichoszomatikus tüneteket váltott ki, ahogy Dánielnél láthatjuk. Tehát ő nagyon-nagyon mély kapcsolatba került Istennel. Vágyott arra, hogy megértse Istennek a gondolkodásmódját, rá tudjon hangolódni Istennek a gondolkodásmódjára. Nagyon fájt neki, hogy az ő népének 2300 esztendőn keresztül szenvednie kellett a bizonyos kis szarvtól, akivel a 7. fejezetben és a 8. fejezetben is találkozhattunk, és találkozhatunk itt a 9. fejezetben is, bár erre nem fogunk olyan mértékben kitérni, mint ahogyan az előző előadásokban ezt megtettük. És már most szeretném mondani, hogy a csere miatt jövő héten, hétfőn fogunk beszélni a 2300 éves proféciának a teljes egészéről. Ne aggódjanak, hogyha esetleg úgy érzik, hogy kimaradtak belőle részek. Az volt Dániel gondolata, hogy 2300 éven keresztül, és emiatt kellett neki az ágyába feküdni, és napokig betegen nyomni az ágyat, mert azt gondolta, hogy 2300 éven keresztül fogják Izrael népét nyomorgatni a környezetében élők. De Isten nem hagyta ebben a negatív gondolatban benne, nem hagyta az ő tévedésében benne. És ezért nagyon fontos, hogy ezt az utat járja minden ember, aki szeretné megismerni a Bibliát, amit Dániel is bejárt, és legyen nyitott Istennek a vezetésére. Mivel mindennél jobban érdekelte Dánielt az igazság, de csak is azért, mert mindennél jobban érdekelte őt. A szakmai előmenetelnél, a gazdagságnál, a hírnévnél, és ki tudja még mi mindennél, ezért, és csak is ezért Isten megmutatta neki. Én meg vagyok győződve arról, hogy ha Dániel nem vágyott volna ennyire erre, akkor ma nem tartanánk a kezünkben Dániel könyvét. Megtörténtek volna szépen ezek az események, de nem lenne leírva a Bibliába mindez, mert ehhez kellett egy ilyen ember. A válasz, amit kapunk itt az angyaltól, tudd meg hát, értsd meg, attól kezdve, hogy elhangzik az üzenet Jeruzsálem újjáépítésétől, 7 hét és 62 hét fog eltelni, meddig? A bibliai logika itt is tetten érhető. Ha ma bemegyünk egy templomba, elkapjuk a lelkészt, a papot, és azt mondjuk neki, hogy bűnösnek érzem magam. Egy becsületes pap mit fog mondani? Oda irányítja a tekintetünket a keresztre, igaz? Az Isten fiára, aki megváltotta a világot, és a bűnösöknek a bűnét elvette, és helyébe egy helyettes áldozatot tett. Ez történik itt is. Dániel össze van törve, érzi a maga bűnösségét, és azt gondolja, hogy ez a 70 év, beteljesedjen az a 70 év, amiről Jeremiás próféta beszélt. Nem látszik semmi, nem történik semmi. Alig várja már Dániel azt, hogy jöjjön a szabadító, a messiás. Mert hogy ezt jelenti. És Isten azt mondja, hogy igen, Dániel, ez fontos. De én egy sokkal nagyobb perspektívát szeretnék neked mutatni. Bemutatja Isten Dánielnek. Megmutatja, kinyilatkoztatja számára, hogy hogyan tervezi el egészen konkrétan, időre pontosan, hogyan tervezi el az ember megváltását. Messiás. Ez a kifejezés. Nagyon nagy kérdés, hogy mit is jelent. Jacques Dukan így írja le szabatosan A messiás az a személy, Jean Lucasról annyit hadd mondjak el, hogy ma egy keresztény professzor, aki egyébként zsidó felmenőkkel rendelkezik. Tehát nagyon jól ismeri a zsidó hitvilágot, gondolkodásmódot, ismeri az Ószövetségnek az összefüggéseit. Ezt mondja, a messiás az a személy, aki a nép megszabadításának egyedüli küldetésével fog eljönni. Áronról írja ezt a Biblia, hogy ő egy ilyen messiás, egy ilyen felkent. Ézsaiásról is írja ezt a Biblia. Használja ezt a kifejezést. Aztán használja Saul királynál, aki egyébként az endori asszonyhoz elment, és végül egy nagyon csúnya halált kellett halnia, mert szembefordult Istennel. Ő rá is ezt mondja a Szentírás. Majd Dávid királyról. Mert a lényeg a funkcióban van, az üzenetben valamit hordoz a messiás. Vagy éppen igaz ez a Perzsa Círus királyra is, akiről így olvasunk Ézsaiás könyvében, aki jóval megelőzte Círus királynak a megjelenését. És a proféciájában ez található. Így szól az Úr felkentjéről, Círusról. Ő nem volt zsidó. Ő egy perzsa pogányisten imádó ember volt. De Isten felhasználta az ő hatalmát arra, hogy a céljait rajta keresztül elvégez. És figyeljék csak, hogy milyen gyönyörű szavakat használ Círusra. Megfogom jobbját, a kezét. Megfogom a kezét, hogy nemzeteket hódoltassak meg előtte is. Királyok derekán oldom meg az övet, hogy ajtókat nyissak meg előtte, és kapuk ne maradjanak zárva. Erről már beszéltünk, amikor Babilóniát beveszi. Nos, még Dániel a népe sorsa miatt aggódik, és várja az evilági messiást, Círuszt, mi tudjuk már a történelemből, tudjuk. Addig Isten megragadja ezt az érzékenységét, és azt mondja, hogy itt van egy ember, aki tökéletesen át tudja adni az üzenetet majd a később élő generációknak. 2015-ben élő embereknek is. És ezért Isten kiszélesíti az ő látóterét Dánielnek. És azt mondja, Dániel, nagyon fontos az, amiről te gondolkodsz. Most lefordítom, ami itt a, és összefoglalom, ami itt ebben a fejezetben van. De elmondom a lényeget. És egyszerűen tudni, hogy hogy van ez, amikor nagyon fontosnak érzünk dolgokat. Mondjuk fontosak érezzük a munkánkat, a karrierünket. Akkor úgy vagyunk vele, hogy nincs talán ennél fontosabb. De nem kell önöknek elmondani, hogy egy betegség, egy akár nem is biztos, hogy halálos betegség, mennyire át tudja rendezni a gondolkodását az embernek. Dániel valami ilyesmit tapasztal meg. A kicsiből Isten elvezeti a nagyig. A földiből, földi dimenzióból elvezeti a mennyei dimenzióig, az emberi gondolkodásból és logikából elvezeti őt a mennyei, az isteni gondolkodás irányába. Nagyon érdekes dolgot találhatunk itt. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy tökéletesen értsük, amit Dániel érthetett. De ebből a szakaszból, itt Mózes harmadik könyvének a 25. fejezetéből valamit azért kapizsgálni fogunk. Azt mondja itt Mózes könyvében a Szentírás, hogy ezek a kifejezések, mint 490 vagy 49, ezek megtalálhatók voltak a zsidó liturgiai évben vagy években. Ezt mondja. Számolj 7 szombat évet egymás után, tehát 7x7, vagyis 49 évet. A zsidó gondolkodásmódban a szombat napja, mint a 7. napja, az a szabadítás napja. Az, amikor Isten egy különleges módon szabadítja meg az embert, és nyugalomra hívja. De ez az években is mérhető. Minden 7. év egy olyan év volt, amikor parlagon hagyják a földeket, és a szegényeké lesz. De volt ennek egy továbbfejlesztett változata. Megszorozták 7-tel, és ezért a 49. is egy ilyen év volt, és az 50. is ilyen év volt. Ezt nevezték jubil évnek, vagy jubileumi évnek, amikor, mint egy nagy vihar végig söpört társadalmon, Isten igazságossága, a rabszolgákat felszabadították, az adósságokat elengedték, mindenki visszakapta az ő vagyonát. De ez le is van itt írva. Ekkor a 7. hónap 10. napján, vagyis az engesztelő áldozat napján, ez a Jom Kippur, fújjátok meg a sófárt az egész országban. Azt az esztendőt, amely ekkor kezdődik, szenteljétek meg. Tehát egész napon áttartó ünnepség. Ebben az 50. esztendőben hirdessetek szabadságot. Milyen szabadságot? Az egész országban minden lakos számára örömünnep legyen a számotokra. Mindenki kapja vissza a saját örökségét, ősei földjét. Erre mondta egy nagyon-nagyon népszerű evangelizátor, Mark Finley-nek hívják, Amerika Egyesült Államokban él, hogy ebben a világban nincs igazság. Lenne, hogyha hasonlóképpen működne, vagy közelítene egy picit azokhoz a kinyilatkoztatásokhoz, amit Mózes kapott. Majd az igazságot meg fogjuk tapasztalni, az igazságosságot meg fogjuk tapasztalni, de nem itt a Földön. Minden szolga térjen haza saját nemzetségéhez is, családjához. Mikor Dániel olvassa a 77-ről szóló tanítást, vagy proféciát, és azt mondja, hogy 490, azonnal bekattan neki, 7x7, 49. 490. Ez valamit mondani akar. Azt mondtuk itt az imént, hogy az emberiség üdvössége felé tereli a gondolatait Isten a Dánielnek. Teszi ezt ezzel az ősi lévitai jubileumi, vagy eredeti nevén jóbél évre való hivatkozással. És ebben a bizonyos jubileumi évben mi történik? Mindenki szabaddá válik. A Bibliát, ha felnyitjuk, és a rabságnak a szimbólumát szeretnénk megfogalmazni, akkor a Biblia egy dolgot emel ki minden közül a legmagasabbra, mint rabságot. És ez nem más, mint a bűnnek a rabsága. Most egy pillanatra térjünk vissza Dánielhez. Olvassa Jeremiás prófétát, elővette, azt olvashattuk itt az imént, hogy a könyvtekercseket olvasta, tehát nem várta, hogy valami különleges lélek megszállja őt, hanem ő kezdeményezett Isten irányába. Próbálta megtenni a maga részét, hogy megérthesse. Ezért nagyon fontos az, hogy ne várjuk a megértést akkor, hogyha a saját részünket nem tesszük meg. És egy nagyon zárójeles gondolatot hagy mondjak. Nem volt Dániel számára deholesztáló, hogy egy olyan embernek az írásait olvassa el, aki egyébként kortárs és rivális próféta. Ézsaiást olvasta, Ézsaiásnak a tekercseit. A számüzetés 3 év múlva lejár, és nem történt eddig még semmi. Ahogyan Bibliát a kezünkbe vettük, és vesszük, egymás után láthatjuk sorjázni azokat a lenyűgözőbb gondolatokat, ahogyan megfogalmazza Isten a jövőnek a kérdését. Először szeretnék egy katolikus, római katolikus teológustól, magyar teológustól venni gondolatokat, és majd természettudósoknak a gondolatait, akik erről írtak. És hozzá kell tennem, hogy ez még a Biblia kritika előtti időszakból van. Ugye beszéltünk a legeslegelején, Őszfarkas tanárról beszélt arról, hogy Dániel könyvét a mai modern Biblia kritikára épülő teológia elveti, és azt mondja, hogy ez egy olyan könyv, amit utólag írnak meg, amikor már megtörtént minden. Mit mondanak ezek az emberek? Azt mondja Huber Lipót, ő egy kalocsai érsek volt, és teológiai tanár egyébként. Azt mondja, hogy ezek a jövendőlésekben a hetek alatt, nem közönséges hetek, hanem a régi zsidók időszámításánál szintén használt évhetek, vagyis 7 esztendőből álló időszakok értendők, abban a régi zsidó értelmezők egyetértettek, és ebben kezdettől fogva megegyeznek velük a keresztény írásmagyarázók is. Vagy nézzük 1590-ből Károlyi Bibliának a széljegyzetét. Talán egy kicsit régies lesznek a kifejezések, de próbáljuk értelmezni. Mintha azt mondaná az Úr Dánielnek, amely népért és városért ilyen szorgalmatossággal törekedsz, annak a népnek szabadulására és amaz a városnak megépítésére 70 hetet rendelt Isten. Mert Isten nem csak a nép szabadulására nézve hallgatott meg téged, hanem a Messiás elbocsátása felől is. Tehát ő is összekapcsolja. Mivel hogy azt mondja, hogy Isten mindezekre 70 hetet rendelt, meg kell látnunk, mennyi időt tesz ez ki. Nos, nézzük meg a kezdetet, az első pontját. Arról beszéltünk, hogy onnantól indul a számolás, a 77-nek, a 490 évnek a története, amikor, tudja valaki? Ja, ott van, bocsánat. Jó, oké. Amikor az utcák és a vár falak elkezdenek felépülni. De mikor történt ez? Három lépésben történik, három lépésben. Először is 535-ben Círus mondja ki, tehát beteljesedett a 70 éves babiloni fogságnak a befejezése? Igen, ahogy Ézsaiás megprofétálta. 535-ben Círus király kiadja a rendeletét, hogy minden zsidó hazamehet, aki akar. Nagyon kevesen mentek haza. Már akkor igen-igen jól érezték magukat Babilóniában. Dániel egy kuriózum volt, egy kivétel volt azok körében, akik ott éltek Babilóniában. Ő nekik, a többségnek már a karrier és sok minden egyéb fontosabb volt ennél. Nem véletlenül Dániel tapasztalta meg, és jutott el a felismerésig, a proféciák felismeréséig. De nem ragadunk itt, lemegyünk tovább. A második rendeletben azzal most nem mutatom önöket, hogy akkor mit mondtak ki Dárius, király nagy Dárius már, a templom felépítésére való részleteket mondja 520-ban, és végül 457-ben Artaxerxész Longimanus rendelte el azt, hogy teljesen építsék újjá Jeruzsálemet. Ahogyan? A proféciában szerepel az utcákat, a kerítéseket, a falakat, minden. Méghozzá viszontagságos időben, aki szeretné megnézni, hogy mennyire viszontagságos volt ez az időszak, az olvassa el Nehémiás és Ezrásnak a Babilonból hazatérő zsidók vezetőinek a történetét. Elképesztő, egyszerűen hátborzongató az, amilyen körülmények között kellett nekik újra fölépíteni a templomot. Itt van vizuálisan, amiről beszéltünk idáig. 457 a kiindulásnak az éve, és most nem foglalkozunk a 2300 évvel, most csak ezzel a kicsi 490, majd a következő héten beszélünk róla. Tehát ez a pont és ez a pont között található meg a 490 év. Itt a rendelet 457-ben, amit Artaxerxész Longimanus kiad, és ezt követően azt olvashattuk a Szentírásban, hogy 7-7, ezt nem jelöltük itt, ezt a 7 hetet, ott elől van, ez az, amikor nagyon nehéz körülmények között újraépítik a várost. 7-7 és 62 hét fog eltelni a felkent fejedelemig. Úgy is mondhatnánk a fejedelem, vagy a messiás felkenéséig. Segítsenek nekem. Keresztény világban milyen szimbólum helyettesíti az ószövetségi felkenést, amikor olajjal felkentek egy királyt? Kérem? A keresztség. És hogyha kiszámoljuk most, de egészen pontosan nem lesz lehetőségünk majd a beszélgetés során, erre időt szakítunk, hogy kiszámoljuk egészen pontosan. Jézus keresztsége Krisztus után 27-ben történt. Ami nem más, mint hogy ebben a bizonyos proféciában, amit olvastunk, ezt az időszakot Krisztus tökéletesen teljesítette. És beszélünk még itt egy hétről, azaz hetes esztendőről. Egy nagyon érdekes időpont, az Krisztus után 34-ben, Krisztus keresztre feszítése után ő mennybe megy, De még ezek után van egy 3,5 éves időszak, amiről a profécia szól, és nagyon jó lenne erről beszélni még, de most sajnos nincsen lehetőségünk rá, nem tovább kell mennünk, de itt a beszélgetés során tudunk. Azonban szeretném elmondani azt, hogy Tiberius császár uralkodásának a 15. évében Jézus megkeresztelkedik, kimegy a pusztába, és majd eljut a názáreti zsinagógába, és a következőket olvassa. Honnan? Ha ezt valaki kitalálja, akkor... Nekünk Lukács evangéliumában van meg, hogy mit olvasott Jézus, de az Ószövetségből is előkereshetném. Lukács evangélium az nincs kiírva ide, elnézést kérek, ha szeretnének jegyzetelni, akkor mondom. Lukács 4. fejezet 18. és 19. versében ezt írja. Az örökkévaló lelke van rajta, mondja Jézus. Az örökkévaló lelke van rajtam, mivel felkent engem. Hogy örömhírt mondjak a szegényeknek, elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. Visszacseng? Visszacseng a jubileumi év, a jóbél évnek a gondolatai? Vakoknak pedig a szemük megnyílását, hogy megszabadítsam a szenvedőket és az elnyomottokat, hogy hirdessem az örökkévaló kegyelmének esztendejét. Olyan a fizikai betegségekről beszélt itt Jézus? Csupán. Nem. És ezt a kottát, ha végigvisszük, ahogyan Dánielnek fontos volt a 70 éves fogságnak a lezárta, és Isten azt mondta, hogy ennél van fontosabb a lélek üdvössége, sokkal fontosabb a fizikai életnél és a fizikai kihívásoknál. Jézus meggyógyítja a vakokat és a bénákat. De sohasem küldi el Jézus úgy az embereket, hogy a lelkükhöz ne szólna. És mit mond Jézus ezeknek az embereknek? Szinte kivétel nélkül. Igen? Ne vétkezz. Szembeállítja őt a saját bűnösségével, az egyént a saját bűnösségével. Tehát a megváltás, amit Jézus elhozott ebbe a világba. Krisztus után 27-ben az ő keresztségével, az ő felkenésével. Megjegyzem, nem volt osztatlan sikere Jézusnak. Hogyha tovább olvasnánk, most nincs lehetőségünk rá, akkor azt látnánk, hogy Jézust kivezették a sziklához, és le akarták lökni. Nem ismerték fel Jézusban a messiást, a felkentet. Miért? Egy fattyot láttak benne, igen. Én onnan közelíteném meg, hogy a zsidók akkor római elnyomásban voltak, igaz? Ők nem ilyen messiásra vágytak. Ők Tírusra vágytak. Ők Mózesre vágytak. Ők valami nagy hadvezérre vágytak. Tetszenek emlékezni, amikor Jézus meg 5000 embert megvendégel. Mit mondanak? Legyél a királyunk. Etesd a mi hadseregeinket. És lerázzuk magunkról a római rabigát. Nem egy szenvedő bárányt vártak. Newton ezt mondja. Itt egy hetet, 7 esztendővel számítva 490 esztendőt kell venni attól az időtől, amikor a szétszórt zsidók újból egy népé és egy várossá váltak. Ezt Artaxerxész Longimanus uralmának 7. évében történt, amikor Ezrás a zsidóság egy csoportjával visszatért a fogságból. Vagy Pascal. Milyen időszakra oszlik a 70 év 7? A Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7-7 és 62 hét van. E hét meg 62, tehát 69-et jelent. Ha 70-ből így fennmarad, a 70. vagy az utolsó 7 esztendő, amiről később szól majd. És újra megépítetnek a városfalak, mégpedig viszontagságos időben. A 62 hét után pedig, amely az első hétre következik, kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. Ez az a rész, amikor ezt az utolsó 7, egy hetet, vagy 7 évet gyakorlatilag megírja egészen pontosan a Szentírás. Hogy így fogalmaz, hogy a hétnek a felén sok emberrel megerősíti a szövetséget. Hát ezt jelenti. Sok emberrel, nem mindenkivel, de nagyon sok emberrel. És ez mindenkinek a saját döntése volt akkor is, és ma is így van. Hittudományi folyóirat 902-6-es számában a 660. oldalon is találunk utalást egy kérdésre. És nem véletlenül mondom el, és veszem a régi teológiának a gondolatait, és nem a mait, ami a Biblia kritikára épül. Ezt mondjam egy pontosított fordításban, héten sokakkal megerősíti a szövetséget, ez az, amiről az imént beszéltem, és a templomban pusztító utálatosság lesz a végideig, de az, ami elhatároztatott, kitöltetik a pusztítóra. Itt a kis szarvnak a kérdéséről van szó. Akik Dániel könyvének a keltezését, azt, ami megvan írva ebben a könyvben, hogy mikor kelteződött, ki az írója, és azt mondjuk, hogy ez valóságos időben zajlott, és nem utólag íródott, ezek az emberek a kis szarvat, vagy ez a teológiai irányzat, mondjuk inkább így, ez a teológiai irányzat nem Rómával azonosítja a kis szarvat, hanem Antiochus Epifánészsal. És ezt szeretném elmondani a tisztesség kedvéért, hogy mindenki tudjon róla. Ki volt Antiochus Epifánész? Ő Nagy Sándor 4 hadvezéréből az egyiknek, Szeleukosznak a leszármazottja. Szeleukosz halála után a 6. király volt, aki mindössze 3 esztendeig bittorolta, vagy birtokolta Izraelt, Júdának a területét, és bizony nagyon csúnya dolgokat tett. De nem végződött az ő munkája, vagy az ő rombolása azzal, hogy teljes mértékben leállítsa a templomi szolgálatokat. Ez csak Rómánál valósult meg. Ez csak a római 70-ben, egészen 70-ben, ez különben Krisztus előtt 175-ben, 175-től 164-ig, ugye visszafelé számolunk, ekkor uralkodott, de nem illik rá. Nem illik rá. És még egyszer mondom, ez az egyik álláspont, amiért nem tudjuk elfogadni ezt a hivatkozást. Másik pedig az, hogy nem tudunk belenyugodni abba, hogy Dániel könyvét egy hamisítványnak tüntessük fel. Menjünk tovább. Megint csak a héttudományi főiratból hadd idézzek. A szárnyalat a templom orma, illetve a templom értendő, és az eredeti szövege részletre így olvasandó. És a templomban utálatosságok pusztulás lesz. Ezt is Huber Lipót írja. De nézzük Jézus értelmezését ebben a kérdésben, hogy akkor pontosan mi az, amire Dániel utal, mint egy pusztító utálatosság. Vajon Antiochus Epifánész, vagy a római birodalom? Mikor azért látjátok, hogy a pusztító utálatosság, amely Dániel próféta szólt, ott áll a szent helyen, és hozzá kapcsoljuk Lukács 21:20-at, amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadseregek veszik körül, akkor tudjátok meg, hogy közel van a pusztulása. Melyik hadsereg vette körül 70-ben? És pusztította el, úgyhogy kőkövön nem maradt a jeruzsálemi templomból. Titus vezetésével a római seregek voltak azok, amelyek lerombolták, és teljesen megszüntettek mindenféle Isten tiszteletet templomban. Mai napig ezt találjuk, hogyha elmegyünk Izraelbe. Itt a 2300 éves profécia, amiről majd jövő héten beszélünk. Csak szeretném mondani, hogy itt tartunk most. 34-ben valami történt. Nem tudjuk pontosan, hogy mire gondol a profécia. Ezt is el kell mondani nyíltan. Nem tudjuk pontosan, hogy mi az, amire gondol a profécia. De azt tudjuk, hogy 34-ben történt valami nagyon nagy dolog. Istvánt megkövezik. És áll ott azok között, akik kövezik, egy fiatalember, aki tartja a farizeusoknak köpenyét. Saulus, vagy Pál. És Pál neve fémjelzi azt a pillanatot, azt a pontot, ahol elindul az evangélium hirdetése az egész pogány világ irányába. Jacques Ducannak a gondolataival hadd fejezzem be. Nagyon magvas, amit ő Dániel könyvéről való hozzáállásunkról, az attitűdről, ahogyan kézbe vesszük, ír. Ezért marad észrevétlen Dániel könyve 8. és 9. fejezetének jövendőlése. A jövendőlés hatása tulajdonképpen messzebbre ér, mint a puszta értelmi felismerése annak, hogy a jövendőlés helyes, és az igazi messiásra vonatkozik. Zavarba ejt, elkötelez, leereszkedik a történelem hús-vér valóságába, és még az idői meghatározás botrányát is megengedi magának. Úgy érzem, hogy ezekkel a gondolatok egy tudatos kereszténységre hívják az olvasót. Vége Dániel könyve 9. fejezetének egy kép, amiben arról beszél, mint hogy minden egyes fejezetnél kitűnik a végkicsengés, a végső üzenet, hogy nem a kis szar fog győzni, nem a történelmeken átívelő Isten ellenesség fog győzni, nem legvégül a kézérintése nélküli kő jön, betölti ezt az egész földet. Isten országa jön, és győzedelmeskedni fog.